Hát, megint péntek van, megdöbbentő. Rohan az idő. Úgyhogy Sanyi úton van, be fog csatlakozni, nagyon várjuk, hogy megérkezzen, de addig is azt mondta, hogy kezdjük el, úgyhogy nem szeretnék engedetlen lenni, úgyhogy akkor kezdjük. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik itt vagytok, és a tömeget, és benneteket is természetesen, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, és az eredményes élettalálkozó, hogyha most először nézel eredményes élettalálkozót, ha most kapcsolódtál be, esetleg valakitől kaptad ezt a linket, ezt az elérhetőséget, akkor hogy kérlek, ne lepődj meg itt ezeken a fura dolgokon, amik történni fognak, mert igazából mi furák vagyunk itt valamennyien, mert valamikor régen elhittük azt, hogy a Biblia, és ne kapcsolt ki, kérlek, hogy a Biblia az első szótól az utolsóig az igazság, és hogy annak az Istennek az alkotása, aki téged is, engem, az egész univerzumot a Földdel együtt megteremtett, és ez a könyv, ez nem az, amire számítasz. Ez a könyv, ez őszintén meg fog lepni, hogyha alázattal és az igazságot keresve fordulunk felé. És azért eredményes élettalálkozó a neve ennek a szolgálatnak, ami már több mint 15 éve működik, és ez Sanyi szolgálata, engem csak bevett a buliba. Azért eredményes élettalálkozó a neve, mert azt találtuk itt jó páran, hogy az életünk a Biblia vagy Jézus Krisztus nélkül élhetetlen. Élhetetlen. Ez a könyv, ez egy rendkívüli dolog. És lehet, hogy nem is akarok erről bővebben beszélni. Nézd meg ezt a mai előadást, aztán keres visszafelé, vannak téma, meg fogod látni a címeket. Az élet minden területéről beszélünk, és remélem azt, hogy életet közvetítünk. Életet, Istennek az életét, a Bibliának az üzenetét. Úgyhogy ezek nem a mi gondolataink, amik itt elhangzanak. Úgyhogy röviden csak ennyit így bevezetőnek, és akkor az első fura dolog, hogy imádkozni fogunk. Nekünk persze ez nem fura, de neked talán igen, aki nézed vagy hallgatod ezt az előadást. Azért imádkozunk, mert meg vagyunk róla győződve, hogy létezik egy mindenható Isten, aki hallja, és aki nem csak hallja, hanem válaszol a mi imáinkra, és beleavatkozik az életünkbe. És ha most megijedtél, hogy esetleg a te életedbe is be fog avatkozni, akkor csak szeretném mondani, hogy ez a lehető legjobb hír, ez a lehető legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy valaki olyan avatkozik bele az életünkbe, aki tökéletesen ismer minket, aki tökéletesen ismeri az életünk minden területét, a lelkünk legmélyének a legtitkosabb kis rezdüléseit is, aki teret és az időt kívülről szemléli, aki lát minden összefüggést, és ráadásul szeret bennünket. Ez a lehető legjobb hír, hogy van valaki, aki beleavatkozik az életünkbe, aki szeret bennünket, és akinek megvan a jelleme, és megvan a hatalma ahhoz, hogy ezt a mi jó voltunkra használja. Úgyhogy imádkozzunk. Drága mennyei, édesatyánk, igazából még az imáink is rosszak. Úgy értem, hogy rosszak az imáink, sokszor. Imádkozunk hozzád áldásért, imádkozunk dolgokért, hogy megtörténjenek, imádkozunk dolgokért, hogy ne történjenek meg. Uram, csak egyszerűen nem ismerünk téged, ez azért van. Halvány, lila gőzünk sincs, hogy te ki vagy. Mondom ezt 10 év kereszténység után. Uram, megvallom és nem tagadom, hogy én nem ismerlek úgy téged, ahogy kellene. És az imám ez most, hogy adj magadból. Szeretnélek jobban megismerni. Szeretném levenni ezt a torz szemüveget, amin keresztül próbálok szemlélni. Kérlek, hogy gyújts világosságot a szívünkbe. Adj nekünk alázatot. Uram, hogy ne a saját előfeltevéseink alapján döntsünk, hogy te ki vagy és mi kik vagyunk. Uram, engedd, hogy a Biblia beszéljen hozzánk, és mi csöndben legyünk. Köszönjük, Urunk, a Jézus nevében. Amen. Hát, ez lehet, hogy rosszul hangzott, de szerintem aztán bátorító lesz a vége. El tudjátok képzelni, hogy mondjuk egy király, mondjuk Mátyás király, ez a 15. században uralkodott, fel volt kenve királynak, meg lett koronázva, hadserege volt, igazi kormányzó hatalma volt, az nem demokrácia volt, ott az volt, amit a király mondott. És ráadásul Mátyás király igen kemény akarattal rendelkezett, hogy amikor megválasztották 10 évesként, akkor Szilágyi Mihály a nagybátyja, aki már egy rutinosabb róka volt, dörzsölte a kezét, mert ő segítette trónra fegyveres erővel, és dörzsölte a kezét, hogy de jó lesz, ezt a 10 éves kis nyálas fickót majd ő fogja irányítani. Hát csalódnia kellett, mert Mátyás, amikor rájött, hogy a nagybátyja befolyásolni akarja, börtönbe záratta. Bezáratta világos várába. És nem engedte meg, és határozott elképzelései voltak a 10 éves királynak, hogy mit fog csinálni. De hogy miről akarok igazán beszélni? El tudjátok képzelni, hogy ez a fajta beállítottságú király egy nap felébred, tudatában annak, hogy ott a korona a fején, jó, persze nem azzal aludt nyilván, de hogy felkel, ő a magyar király, és aztán kimegy, látja, hogy ott vannak az ajtón állók, engedélyt kér tőlük, hogy kimenjen a szobából. Bocsánat, elnézést, nem zavarok? Ők még néznek, hogy te jó ég, hogy mi történt a királlyal? Hogy bocsi, nem zavarok, kimehetek? Vigyázzavák, hogy felség, de hát itt te vagy élet-halál ura. Ja, igen, tudom, de nem mondjátok el senkinek, de kicsit bizonytalan vagyok. Megyek, kimegyek, be akar menni a trónterembe, de ott is állnak. Szeretnék bekéreckedni a trónterembe, bocsánat, nem zavarok? Oké, figyeljetek, mi így éljük az életünket keresztényként. Oké, ezt tudtátok? Rafitól ma kaptam egy verset, Jelenések 1:6. Fel is olvasom, és Bölkény Rafael Szent Károli Bibliájából fogok olvasni, kölcsönkértem tőle, mert kellően nagyok a betűk. Jelenések könyve 1:6. És tett minket, mármint, oké, 5. verstől olvasom. És a Jézus Krisztustól, oké, 4. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem nektek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van. És a Jézus Krisztustól, aki a hűtanú bizonysága halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. És itt jön a lényeg, a 6. vers, és tett minket királyokká, és papokká, az ő Istenének és Atyának, néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Amen. Oké, ezek a Bibliának a szavai. Ha templomba jártál, ezt soha nem hallottad, jó? Ezt garantálom. Nem bántom a katolikus egyházat, csak tényként mondom, hogy ezt soha nem hallottad. Ezt ott nem prédikálják. Figyelj, tudtad azt, hogy ha keresztény vagy, ha valaha hittél Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, akkor te király vagy. Isten országában egy uralkodó, egy király és egy pap. A király, azt tudod, mit csinál? Az uralkodik. A király nem kér engedélyt, hogy kimenjen valahonnan, vagy nem kér engedélyt, hogy bemenjen a saját tróntermébe, hanem szeliden, de határozottan, nagy meggyőződéssel mászkál a királyi palotában, és vigyázba vágják magukat az őrök, öregem, amikor jön. És hogyha jó fej a király, akkor köszön az őröknek, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, hogy vannak ma? Éppen bemegyek a trónterembe. Igen, felség, igen. Tudtad azt, hogy király vagy? Hányan akarjuk megúszni az életet keresztényként? Hogy csak megússzuk, amíg visszajön az Úr? Hogy csak túl legyek ezen az egészen? Jaj, annyi minden fenyeget. Jaj, a munkám. Nem fogok kapni magamnak, mit tudom, megfelelő ruhát. Aztán nem is tudom, vigyáznom kell, ki hallgatja. De hogy figyeljetek, hogy ez így élhetetlen ez az élet. Hogy ennél nagyobbra vagyunk elhívva, királyok vagyunk, és papok, azt mondja a Szentírás Isten országában. A király uralkodik a papnak, meg az volt a feladata, hogy ő volt az, aki a nép és Isten között tartotta a kapcsolatot, aki közvetítette Isten akaratát a nép felé. A nép nem mehetett be a templomba. Oké, oda csak a pap mehetett be. És csak elképesztő gondolat, hogy papok vagyunk. Hogy mi ott vagyunk Isten színe előtt. És ez egy hihetetlen méltóság. Egyszerre papok vagyunk és királyok. De mi aggódunk. És aztán kérlek, hogy csak így olvassuk el ezt a dolgot, ezt a verset, Máté 25, 34, és most a szövegkörnyezetet azt most nem olvasom. Akkor azt mondja a király, és Jézus beszél, azt mondja a király a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Azaz, itt nem kevesebbet mond Krisztus, mint az, hogy mielőtt a föld meg lett teremtve, elvégeztetett az életednek minden apró részlete. Ezt értitek? Elvégeztetett. De mi aggódunk. Ó, Úristen, mi lesz velem? Mi lesz velem, hogy nem is tudom, hogy fogok megélni? Találok-e magamnak férjet? Találok-e magamnak feleséget? Biztos, hogy lesznek jó cselekedeteim? Tetszeni fogok Istennek? De itt valamiről beszél Krisztus, hogy ez az egész el lett készítve. A világ megalapítása előtt. Még mielőtt a föld kialakult volna, amikor Isten elkezdte formálni az ő kezével a bolygónkat, pontosan tudta, hogy te jönni fogsz, pontosan tudta, hogy milyen helyzetekben fogsz lenni, pontosan tudott mindent az életedről, és eleve elkészített jó cselekedetekbe járok. És ezt az üzenetet, ezt valószínűleg saját magamnak prédikálom, vagy Isten beszél hozzám, mert én félek dolgoktól. Nekem vannak kételjeim. Én nem vagyok biztos dolgokban. És Isten beszél, és erről tanít, hogy túl pici vagyok a te szívedben. Az elme, túl pici vagyok. Efezusiakhoz írt levél. És tudjátok, hogy mi a fantasztikus ebben az egészben? Hogy ebben nincs kárhoztatása Istennek. Nem áll velem szembe, és azt mondja, hogy túl kicsi vagyok a szemedben. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy figyelj. Ide jön mellém, átölel, és azt mondja, figyelj. Én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek. Az élet, itt a Zoé, a bővölködés, ez egy túl csorduló élet, egy túláradó élet, egy túl dobott élet. És azt mondja Jézus, hogy szeretném, hogyha belelépnétek abba a dicsőségbe, amit én adok nektek. Szeretném, ha visszatükröznétek engem, hogy én éljek bennetek. Szeretném, hogyha az én szeretetemmel élnétek. Szeretném, hogyha az én bátorságommal, az én meggyőződéseimmel, az én gondolataimat gondolnátok. Galata 2.20, hogy élek többé már nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most testben élek, azt az Isten fiába vetett hitbe élem, mert ő szeretett engem, és önmagát adta értem, azt hiszem így van a vers. Oké, hogy Krisztus oda jön hozzám, átölel, és azt mondja, drága fiam, te vagy az örökös. Ezt érted? Ne félj! Ne félj a kis rezgő falevelektől. Ne félj a szalmabábuktól az útszélén. Te egy harckocsival mész, és jön szembe egy biciklis szakasz, dugós puskákkal. És akkor mi van? Te harckocsiban ülsz. Te az én örökösöm vagy. Eleve elkészített dolgokban jársz. Én mindenről tudtam. Amikor elkeseredésedbe sírtál a sarokba, már akkor tudtam, amikor a föld még meg sem volt. És én ott vagyok veled. Szeretlek. Szeretném, ha látnál engem annak a hatalmas Istennek, aki vagyok. Tudod miért? Nem azért, mert egoista vagyok, hanem amekkora az Istened, akkora lesz az életed. Ha nagy Istened van, ha engem akkorának látsz, amekkora Istent a Biblia lefest, amit közvetít nekünk, akkor te hatalmas ember leszel. Egy hatalmas életet fogsz élni. Hatalmasat. És Efezus 2:1. Itt most egy picit olvasunk. Ezek a Bibliának a szavai. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Elképesztő gondolat, igaz? Holtak voltunk valamikor. Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Itt a Biblia egy titokról beszél, erről most nem fogunk beszélni, de létezik egy szellemi valóság, ami éppen annyira megfogható, mint ez a pulpitus, éppen annyira valós, mint amiben élünk, de el van rejtve a szemünk elől, viszont áttűnik a mi dimenziónkban. Nagyon sokszor felismerhetjük ennek a szellemi világnak a nyomait az életünkbe, az okokozatot, hogy vajon miért történnek fura dolgok, vajon miért gondolok olyan nagyon fura dolgokat, tényleg nem akarok erre elmenni, mindegy. Volt már olyan, hogy gondoltál valami szörnyűséget, és így szinte tiltakoztál ellene, hogy gondolhattam ilyet, mondjuk egy szerettedről, vagy valami váratlant, hogy az nem a te gondolatod volt, az nem a tied volt, hanem valahogy a szellemi lények, démonok, ezek a bukott angyalok hozzáférnek az elménkhez, hogyha engeded. Úgyhogy nem mindegy, hogy kinek az uralma alatt éljük az életünket. Nem mindegy, hogy mi uralkodunk-e, vagy szolgaként élünk ebben a világban. Mert öregen mondjuk Mátyás király mellé, aztán oda mehetett a nagybátyja, hogy sugdosni a fülébe, hogy szerintem ezt így kéne csinálni. És mit szólt erre a király? Igen, fogjátok meg, az vigyétek világos várába, börtönbe az alávalóval. Mit sugdosol itt nekem? Úgyhogy király vagy öregem, és én mondom meg, hogy mit engedek be az elmémbe, de ez egy más üzenet, nem akarok elmenni. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. És ezt szerintem olyan túlságosan nem kell kommentálni, a világ rettenetes állapotban van, ezt nem mi keresztények találtuk ki, ez nem egy mű probléma, amit mi kreáltunk, hogy aztán nyújthassunk rá egy megoldást, ez egyébként az ördögnek a nagy trükkje, hogy kreál egy problémát, és utána ad egy kényelmesnek tűnő megoldást, ami gyors. És sokszor benyeljük. Isten megoldása általában nem gyors, mert ő megvárja mindig a kedvező alkalmat így az életünkben, a megoldásra. Úgyhogy Oké, ezt nem is mondom tovább. Aztán, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett. És figyeljetek, ez elképesztő. Ez a gazdag lévén, gazdag, bővölködő, vagyonos, az ő nagy szerelméből, az az agapé, feltétel nélküli szeretet, amellyel minket szeretett. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg, oké? Megelevenített minket, és itt jön a szuper lényeg, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, és ez a 6. vers, Efezus 2:6, és ez egy kulcs. Azért, mert amikor legközelebb arra gondolok, hogy engedélyt kéne kérnem arra, hogy kimenjek valahonnan királyként. Á, megjött Sanyi! De jó! Hurrá! Vagy juhé, vagy nem tudom. És mielőtt szeretnék engedélyt kérni az életre, hogy jaj, csak hadd éljek egy picit, csak hadd, nem is tudom, csak hadd kusszak el valamerre, vagy ki sem mozdulok a szobából, nehogy elbukjak. És sokan tudjátok, hogy miért ücsörögnek otthon? Mert, mindegy, erre nem akarok elmenni. Ez egy másik üzenet. De itt azt írja, hogy együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy fent vagyunk a mennyben helyzetileg, mint királyok és papok. A trónon, Krisztus a trónon ül, és mi Krisztusban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nekem nem kell engedélyt kérnem arra, hogy belépjek a saját tróntermembe. Királyok vagyunk, és papok, ezt mondja a Biblia. Erről beszél az efezusi beliekhez írt levél, hogy ez egy eleve elvégzett dolog. A világ megalapítása előtt Isten erre rendelt bennünket. Úgyhogy keresztényként kérlek, hogy járja méltóan az elhívásodhoz. És ez azt jelenti, hogy méltóan az elhívásunkhoz, hogy örököshöz méltóan szeretnék menni. Nem egy kisemmizett emberként szeretném élni az életemet, hanem annak a biztos tudatában, hogy Isten örököse vagyok. Egy elhívott szent, elválasztva, akár az evangélium hirdetésére is. Ha annyira túlcsordul a szívem, akkor hirdetem az evangéliumot. Mert szerintem a legtöbben ezért megyünk, vagy ezért hirdetjük az evangéliumot. Vagy itt az eredményes élet találkozó, szerintem 15 éven keresztül nem maradhatott volna fent, hogyha Sanyiban nem csordult túl Jézus Krisztusnak az élete. És ez nem Sanyinak a dicsősége, ez Krisztusnak a dicsősége, ez Krisztusnak az élete. Ez itt Krisztusnak a szolgálata. Ezért imádkozunk, hogy reméljük, hogy ez Krisztusnak a szolgálata. Ezek Krisztusnak a gondolatai. Kérlek, hogy ne alkudjatok meg az evangélium üzenetével. Ez az evangélium. Oké, nincs egyetlen evangéliuma, nincs több. Bűnösök vagyunk, ezért halált érdemelnénk. Isten eljött, feláldozta magát, kifizette a mi bűneinket, és méltókká tett arra, hogy a mennyben vele együtt uralkodjunk, hogy belekeresztelt az ő családjába. És Krisztus feltámadt, és ez a bizonyíték annak, hogy az atyának elégséges volt a fizetség a mi bűneinkért, és Krisztus ma is él. És ha ma ránézel Istenre, akkor egy embert fogsz látni. Mert ő emberré lett, és még most is az. Az univerzum trónján egy ember ül, aki Isten. Úgyhogy, és mi ott ülünk benne. Nem tudom ez, hogy lehet. Ő mi bennünk, mi ő benne, és mindenki az atyában. És az atya is bennünk. Nem tudom. Elegyedve, teljesen egybeforva, visszavonhatatlanul, családban, egységben, ezek vagyunk mi. És azt mondja Pál, hogy még nem lett nyilvánvalóvá. Öregem, kit érdekel? Kit érdekel, hogy nem? Majd a határnál nyilvánvaló lesz, hogy magyar állampolgár vagyok. És addig ne éljek Magyarországon normálisan, hogy jó, lehet, hogy nem vagyok magyar, mégse vagyok magyar állampolgár. Lehet. Tehát 70 éves vagy, és még nem jártál a hat. Egyébként nem szégyen, mert mit tudom én, Magyarország is szép, és nagyon sokan vannak, akik sose jártak. Most nem gúnyból mondom, de tudod, miért nem jártál soha a határon kívül? Nem vagyok benne biztos, hogy magyar állampolgár vagyok, és van útlevelem, és kiengednek. Tudod, annyira csak így, nem kárhoztatás, de csak kérlek, élj az elhívásodhoz méltóan. Ami azt jelenti, hogy hidd el azt, aki vagy most Krisztusban. Hát a kereszt erről szól. Egy új élet, dicsőség, elhívás. Jó? És a legfontosabb, lehet, hogy majd erről külön érdemes lenne beszélni. Figyelj, meg vagy ajándékozva. Természet fölötti ajándékokat kaptál Istentől, ha keresztény vagy. És az hozzá tartozik az életünkhöz. Kimondhatatlanul gazdagítja az életünket, amikor használjuk ezt a természet fölötti ajándékot, amit ő adott. És ez nagyon sokféle lehet erről. Korintus, Efezus többféle levél is beszél. Úgyhogy kérlek, nem, könyörgök keresztényként, hogy engedd meg, hogy Isten beszéljen arról, hogy ki vagy, és világíts, legyél a földnek a sója, a világ világossága, mert az emberek erre az üzenetre várnak, az evangéliumra, az örömhírre, hogy van remény, van igazi szabadság. Én is tudok úgy szeretni, ahogy Krisztus, mert ő szeret rajtam keresztül, hogy képes vagyok megbocsájtani, hogy van, amikor nem vagyok bunkó, és tudom élni a mennynek az életét itt a földön pillanatokra, figyeljetek, de azok a pillanatok, azok így mint a vakú, úgy villannak ebben a sötét éjszakában. És akik nézik az életünket, nekik elég ez a villanás. Érted? Elég, mert ők soha nem láttak ilyet. És ők is szeretnének ilyen villanást az életükbe. Ők is szeret. Kérlek, hogy ne fozd meg barátaidat, ettől. Csak éljünk méltóan az elhívásunkhoz, járjunk Isten kegyelmében, fogadjunk el tőle. Ez a legtöbb, amit tehetünk. És aztán majd jönnek a cselekedetek, ha, ja, tudod, de minden ebből az életből fakad. Minden Krisztus életéből fakad. Amen. Drága Sanyi.
Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a helyszínen. Sziasztok! És persze mindenkit, aki a felvételeket követi. Késve jöttem, nem hallottam Ernő egész üzenetét, de a végét hallottam. És csak a végéért érdemes volt eljönni. Lehet, hogy csak annyit kéne mondanunk, hogy köszönjük a figyelmet, további szép napot kívánunk, és mehetünk haza. De mert ezt mégsem mondjuk, ezért én továbbra is folytatnám az igazság kontra megigazulás szótanulmányunkat, amit néhány hete elkezdtünk. Ugye arra csodálkoztunk rá, hogy az igének jó néhány kulcsfontosságú helyén a fordítás, hát mondjuk azt, hogy nem kimondottan pontos. Nagyon sokszor, ahol az igazság szót használja, ott valójában a megigazulás szót kellene használni. És amikor ennyire világosan és ennyire tisztán a bevégzett munkában való helyzetünkre hivatkozik az ige, a megigazulásunkkal, ami ezt jelenti, amiről Ernő, te beszéltél, akkor annak a szövegrésznek a jelentése teljesen megváltozik. Értem, agyrepesztő módon, egyszer másról szól. És néhány vers nagyon látványosan hozza ezt, és ezeken megyünk most végig. Úgyhogy szeretnék én is röviden imádkozni, és aztán meglátjuk, hogy az Úr mit ad nekünk. Drága atyánk, szerető atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy kivásároltál minket a hiába való cselekedeteinkből és életmódunkból, hogy kivásároltál minket a halálból, ha lehet így mondani, hogy a fiadat, aki Isten, elküldted, aki egy tökéletes, bűntelen élet után önként adta az életét értünk, és helyet cserélt velünk. Nekünk kellene meghalnunk, de ő halt meg. Ő méltó a mennyre, és ezt nekünk adta. Ő igaz, és igazzá tett minket is, akik hittünk benne. Hát ezért vagyunk itt. A te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Az egyik gondolat, amit nem szégyellek unásig ismételni, és szerintem Ernő, te is beszélhettél erről, az az, hogy az evangélium, ami ugye a keresztény üzenet középpontja, hiszem, hogy a 21. század kereszténységében egy alulértékelt, talán félredefiniált dolog. A legtöbben evangélium alatt az örök kárhozattól való megmenekülésünket értjük. Jézus Krisztus és az ő evangéliuma arra jó, hogy ha én nem ismertem Istent, elveszett voltam, akkor hallom az evangéliumot, hogy Jézus ember élet, leélt egy bűntelen életet, aztán keresztre feszítették, és ebben a kereszthalálban ő magára vette az egész emberiség bűnét, múlt, jelen, jövő, és meghalt vele. Isten ítélete lesújtott a bűnre, de nem rajtunk, nem az embereken, nem a világon, hanem Jézus Krisztuson. És mint ilyen a bűn, meg lett ítélve, és Isten haragja úgymond ki öntetett Jézus Krisztusra. Ami azt jelenti, hogy, és ugye az evangélium erről szól, hogy Isten úgy szerette a világot, János 3.16, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mi, hogyha hiszünk Jézusban, és a legtöbben hittünk, akkor örök életünk van. És Isten haragja már nem érint minket. A bűneinket ő többé nem látja. Ő valójában Jézus Krisztusként azonosít minket. Mert ebben az evangéliumban, ebben az örömhírben, mert ez ezt jelenti, történt egy teljes 100%-os helycsere. Két tulajdonítás, és ezt ismétlem, de nem győzöm elégszer. A mi bűneink Jézus Krisztusnak lettek tulajdonítva, és ő meghalt a bűnnek, a bűnnel, ha lehet így mondani. És az ő igazsága pedig nekünk lett tulajdonítva, és mi ilyen módon igazak lettünk, ahogyan ő igaz. Két teljes helycsere. És nagyon fontos látni, hogy amikor Jézus meghalt a bűneinkkel, a bűneinkért, ő maga bűntelen volt. Ő sosem cselekedett bűnt. Bár mindenben megkísértetett, de sosem bukott el. És ennek ellenére, hogy ő nem vétkezett, a mi bűneink jogilag az ő számlájára lettek írva. Amikor ez megtörtént, ő akkor sem vétkezett. Tehát ő nem vált bűnössé, amikor a bűneink őrá lettek helyezve, hanem csak úgymond bűnné lett értünk, ami számomra egy nagyon nehezen felfogható jelenség, de egy világos vonal van közötte, hogy a tulajdonítással ő nem vált vétkessé, de mégis ő hordozta a bűneinket. Ez nagyon fontos. Átvállalta. Igen, igen. Mint ahogy egy király, amikor a fiát megmenti, aki lemészárolt egy lett falut, és azt mondja a kivégzés utolsó pillanatában, hogy ne engem, és őt végzik ki helyett, és a fiút elengedik. Ő nem ölt meg senkit, de mégis ő halt meg, és a fiú szabad lett. Most nagyon fontos látni, hogy fordítva is így van. Mi igazakká lettünk úgy, hogy valójában előtte nem tettünk semmi igazat. Nem az igaz tetteink alapján váltunk igazzá, hanem ugyanúgy, mint ahogy Jézus sose vétkezett, nem a vétek miatt vált bűnné, hanem a tulajdonítás miatt. Neki tulajdonítattak a bűneink, és nekünk tulajdonítatott az ő igazsága. Nincs benne teljesítmény. Ez nagyon fontos. Nincs benne teljesítmény. Basta. És van még egy kép, amiről szintén beszéltem, és ez az, hogy amikor bűnösök voltunk, és csináltunk valami igazat, megigazultunk ezáltal? Nem, 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 nem. A bűnös voltunk, és a megigazult voltunk, a teljesítményünkön teljesen felülálló dolog, ezzel a tulajdonítással történt. De a lényeg az az, hogy teljesen értjük, hogy egy bűnös ember Jézus Krisztus nélkül nem igazul meg, ha jót tesz, kölcsön ad, átkíséri a vakbácsit az úton, adakozik, igyekszik, mosolyog. Teljesen értjük, hogy a jó tettei nem változtatják meg a bűnösség állapotát. De a másik oldalon össze vagyunk ezzel zavarodva, amikor megigazultunk, akkor simán el tudjuk képzelni, hogy egy bűnös tettünk semmissé teszi a megigazult voltunkat. Eszünkbe se jutott, hogy megigazulunk a jó tetteink által, amikor bűnösök voltunk, de most, hogy igazak lettünk, simán elhisszük, hogy egy vétkes tettünk, egy bűnös cselekedetünk semmissé teszi Jézus Krisztus keresztjét, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egységes, tökéletes akaratát, amiben ez a helycsere megtörtént. Ez az elképzelés azt mondja, hogy a bűn nagyobb, mint Jézus kereszthalála. Hogy a bűn, az én tettem hatalmasabb, mint Isten a bevégzett munkájával. Csak ezt így tisztába kell tenni. Igaz vagyok, mert Isten igazsága nekem tulajdonítatott, és ebből nem tudom kivétkezni magam. Wow! Zárójel bezárva. Úgyhogy az evangélium arra jó, hogyha valaki elveszett, hallja, elfogadja, hisz benne Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, és örök élete van. És igaz lett, mint ahogyan Jézus Krisztus igaz. De az evangélium ennél jóval több. Ha az evangélium csak ennyi, akkor ez olyan, mint egy mexikói emigránsok az Amerikai Egyesült Államokban. Megpróbálnak átlopózni a határon, éjszaka sötétben, átdobják a batyujukat a kerítésen, átmásznak, és bekerülnek az Amerikai Egyesült Államokba is, és amerikai állampolgárok lesznek. Nem, ha elkapják őket, kitoloncolják őket. A tetteikkel nem tudnak igazzá válni. De az amerikaiak nagyon aranyosak, és gyakorlatilag minden mexikóinak, aki csak kéri, adnak egy amerikai útlevelet, amerikai állampolgárságot. Azért ez valami, nem? Azta. Csak kérniük kell. A mi elképzelésünk szerint ez az evangélium. El vagyunk veszve, be akarunk jutni a mennybe, és Isten adott nekünk egy útlevelet. Mennyire szenzációs, mennyire nagyszerű, igaz? Elsőre. De másodikra, amikor ugyan nem a kerítésen ugrottam át, hanem ott vagyok az Amerikai Egyesült Államokban, ott a sivatag szélén ott állok, és azt mondom, na most mit fogok csinálni? Na most mit csinálok? Az ember arra jön rá, hogy a megtérés után, amikor békét kötöttem Istennel, az élet még megy tovább, ugye? Még itt vagyok a földön, dolgoznom kell, családom van, gondjaim vannak, beteg lehetek, egy ezer dolog van. És a mai evangéliumi elképzelés az, hogy Isten beengedett minket, megveregette a vállunkat, és sok sikert kívánt. És hálásak vagyunk az újjászületésért, hálásak vagyunk az örök életért, hálásak vagyunk azért, hogy valamilyen fura módon egy örök szövetségünk van Istennel, de aztán ott állunk a sivatagban egyedül. És tűnődünk rajta, hogy mi a szözt fogunk csinálni. És nagyon hamar, egy-két hét, egy-két hónap, egy-két év elfelejtem, hogy egykor Mexikóban éltem, most már itt élek Amerikában, a lehetőségek egy kicsit jobbak, de ugyanúgy szétgürizem magam, ugyanúgy rengeteg a feladat, ugyanúgy magamra vagyok hagyva, ugyanúgy gondom van, ugyanúgy én küszködök mindenért, és lehet, hogy egy kicsit magasabb szinten, de ugyanúgy nyomorgok, és ugyanúgy gondom van, és ugyanúgy nehéz az élet. És ez nem igaz, mert az evangélium nem ez. Az evangélium az, hogy megkapom az útlevelet, és nem is tudom, hogy mondjam, az Amerikai Egyesült Államok egyik leggazdagabb, és az egyik legprofibb embere mellém szegődik, a barátom lesz, és végig menedzseli az életemet. Szerez nekem munkát, ha bajban vagyok, akkor segít rajtam, ha beteg vagyok, orvost hoz, hogyha ha elfogy a pénzem, kölcsön ad, sőt ajándékba ad, és valójában egy egészen elképesztő álomtörténet kezd kibontakozni előttünk, mert ez a rendkívül gazdag ember azt kezdi magyarázni, hogy ő valójában örökbe fogadna engem, valójában mindaz, ami az övé, az az enyém lehetne, és valójában ő be akar vezetni engem az ő birodalmába, és valójában minden, ami az övé, az az enyém, és soha többet semmifelől nem kell aggódnom, mert ő velem van. Ez az evangélium. Ha Isten abba hagyta volna ott, hogy örök életet adott nekünk, akkor hadd mondjam azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lenne nekünk embereknek megtanulni az ő szeretetét, megérteni az ő kegyelmét, megérteni, hogy ő hogyan működik. Ő nem vonult vissza az életünkből. Ő ugyanazzal a nagy lelkűséggel, ugyanazzal a feltétel nélküliséggel, amivel a legnagyobbat adta, a legnagyobbat Róma 8-ban. Ugye Róma 8, 20, 28, ott van? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, a legnagyobbat odaadta. Azzal kezdte, a naggyal kezdte, amekkorát kérni sem mertünk volna. Hogy ne adna vele együtt minden egyebet ráadásba. És a legtöbb keresztény azért nem mer bízni Istenben, azért nem meri rábízni az életét az ő szeretetére, nem meri ráépíteni az ő szeretetére az egész életét, mert azt gondolja, hogy ő csak örök életet kapott, és aztán a saját erejéből kell érvényesülnie az életben. Megfelelni a világnak, a munkahelynek, a családnak, és még Istennek is, hogy ne nehezteljen rám. Betartani a törvényeket, szolgálni, és nem tudom mi mindent csinálni. És egy-két évig ez jó mulatság, de utána nagyon keservessé válik, a legtöbben kiégnek benne, vagy csalódottá válnak, és az élet ugyanúgy megy tovább, mintha soha meg sem ismertük volna Istent. Mert ez egy csonka evangélium, egy torz evangélium, egy hazug kép Istenről. Egy olyan kép Istenről, mintha hogy közömbös lenne, mintha nem törődne velünk, mintha csak valami, nem is tudom, skalpokat gyűjtene, és hogyha téged kipipálhat, utána már fontosabb dolga van a többiek. És nem így van, nem így van. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt, ingyen mindent. Hiszed-e ezt? Én megmondom őszintén, évekig nem hittem. Hittem, mert elmondtam az eredményes élettalálkozón minden második héten. De este, amikor lefeküdtem, és amikor arra gondoltam, hogy holnap mennyi feladatom lesz, és hogy kell ezt megoldani, és mekkora terhek vannak rajtam, akkor sehol se láttam Istent. A hitem nem kereste Istent. A hitem nem azt mondta, hogy Uram, hozzá se nyúlok a gondjaimhoz, hozzá se nyúlok a feladataimhoz, hanem rád vetem őket, neked adom őket, mert tudom, hogy itt vagy velem, és tudom, hogy te be akarsz vezetni engem a te királyságodba, a te országodba, meg akarod mutatni, hogy milyen veled járni, milyen veled élni, és ezért muszáj rád bízzam, és aztán te adsz nekem vissza feladatot, többet vagy keveset, mindegy, de te oldod meg, te viszed, és én úszom veled, mint egy árral, amikor fölfekszel a folyón, a vízre, és a sodrás elvisz, visz téged, nem te küszködsz, nem te erőlködsz. Úgyhogy, ha ez így van, hogyha Isten minden áldása a miénk, hogyha Isten jó akarata, jó szándéka a miénk, hogyha minden gondunkat ő hordozza, ha tényleg harcolja a harcainkat, akkor lehet, hogy egy egész más életet élhetnénk. Akkor lehet, hogy nyugodhatnánk. Akkor az a parancs, ami Zsidó 4-ben van, hogy le ne maradjatok a nyugalomba való bemenetelről, hogy csak egy dologtól féljetek, hogy lemaradtok a nyugalomról, hogy igyekezzetek, egyetlen egy dologra mondja Isten, hogy igyekezzetek bemenni az ő nyugalmába. Mi az ő nyugalma? A hetedik nap, a szombat. Az a nap, amikor Isten megnyugodott, mert mindent elvégzett. És nekünk a szombat az egy mindennapos élmény. Jézus Krisztussal kezdődött a szombat. Az ő kegyelmébe való bemenetel azt jelenti, hogy ő elintézett mindent, minden kész van, mindennel törődik, mindenről gondoskodik, és én beleállok ebbe, és megnyugszom. És ha gondom van, felelős vagyok, ő rávetem. Ha gondom van, felelős vagyok, hiszek ő benne, hogy ő látja ezt a gondot, és segít. Ha gondom van, felelős vagyok, kérem őt, hogy segítsen ebben a gondban. És aztán cselekszem, ha kell, de lehet, hogy nem, lehet, hogy várok az én Istenem kezére, mindegy, ő vezessen. De a lényeg az az, hogy az életemet nem egyedül élem, hanem ő vele. Az egész életemet arra építem, hogy egy másik, egy hatalmas szeret engem, és gondoskodik rólam. Merész beszéd, ez igaz? Merész? Ez félelmetes. Kiadni az uralmat a kezemből? Megkockáztatni, hogy tényleg higgyek? Ugyetem, hogy tényleg úgy éljek, mint egy keresztény? Ugyetem, tényleg számít csak egy cselekvő Isten közbeavatkozására? Még akkor is, hogyha én elszúrtam, vagy én nem csinálok meg mindent? Hogyha, ha nem rajtam múlik? Hatja a világ, ez félelmetes, de ez a kereszténység. És nem erre vágytunk, nem erről álmodtunk egész életünkben, hogy ajándékba kaphassuk. Úgy értem, a kincsek, amiket a világ ígér, túl sokba kerülnek. Túl sok verejtékkel fizet az ember, túl hosszú, túl keserű. Nem éri meg. Vagy ajándékba kapom, vagy nem éri meg. Nem éri meg. Úgyhogy az evangélium erről szól, és tudom, hogy ismétlem magam, és de ezt elfelejtettük. Hogy értem, beszélj nekem Jézusról, beszélj nekem arról, hogy ő mit tett, hogy ő kicsoda, hogy ő hogy gondolkozik rólam, hogy ő mennyire rendben van. És ezt szeretném most megtenni, mert ez az egész bevégzett munka, rábízom az életemet Jézusra, az ő szeretetére. Ezt tudjátok, hol bukik meg? Hol bukik meg? A kárhoztatás pontján bukik meg. Azon a ponton, amikor én a magam szemében diszkvalifikálódom az áldás alól. Elcsesztem. Ez szakszó volt, keresztény. Elszúrtam. Értitek? Isten aranyos. A bevézett munka szuper, de én elszúrtam. Diszkvalifikáltam magam. Annyi. Már nincs miért hinnem a kegyelemben, nincs miért hinnem az áldásban, nincs miért hinnem az isteni jó szándékban, a segítségben. Persze örök életem van, azt nem vesztettem el, de tuti, hogy kispadon vagyok, tuti, hogy a tányér szélére tolt, tuti, hogy ráncolja a homlokát, tuti, hogy haragszik rám, tuti, hogy vizsgálgat, tuti, hogy gondja van velem, tuti, hogy bajban vagyok. Oké? Okay? És ezen a ponton a hit nemes harcát, ahol és ezek a gyönyörű versek, hallgassátok vissza mindenhol, Isten csak azt mondja, hogy maradj meg a megigazultságban. Keresd először Isten országát és igazságát, és az igazsága az a megigazultság. Keresd a megigazultságot, ezt az elme állapotot, ahol a hit harcát harcolod, azaz hiszed, hogy megigazultál, és nyugszol. Hiszed, hogy megigazultál, és nyugszol. Hiszed, hogy megigazultál, és nyugszol. Ben vagy a békességben, és úszol az árral, és te vagy a győztes győztese. Te vagy az, akinél nincs nagyobb, nincs több, mert a helyeden vagy. És egyetlen egy módon kerülhetsz ki a helyedről, ha megszűnsz hinni a kegyelemben, a bevégzett munkában, a megigazultságodban, és valamilyen módon, törvény által, teljesítmény által akarsz megigazulni. És néha ez egy pervers dolog, olyan szinten pervers, hogy nem akarok én a törvény által megigazulni, de hát ez csak egyszerűen így van, és a lelkiismeretemben van egy mély szabály, egy mély parancs, hogyha rosszat teszel, nem lehetsz áldott. Ha vétkeztél, nem lehetsz szeretett. És ez csak nem igaz. Ez csak nem igaz. És ez volt a bevezető, és akkor most szeretném a Dikáió szűnét olvasni. Az egyik, hogy nem bírom megállni, hogy ne olvassam újra a legutóbbi kulcsverset, mert pont erről beszél. Azt mondja, hogy közben pedig eljött a törvény, ez a 20. Az 5. fejezetben, római levélben, római levél 5:20. És tudod, diszkvalifikálódtál, ez a gondod, diszkvalifikálódtál. Na most figyelj Isten, mit mond erre. Közben pedig eljött a törvény. Miért jött el a törvény? Hogy megnövekedjék a bűn. Neked az a gondod, hogy bűnös vagy, hogy elszúrtad. De Istennek ez nem gond. Ő mindig is tudta, hogy bűnös vagy. Ő mindig is tudta, hogy nem, hogy a kis bűn és a nagy bűn között nincs különbség. Mindig is tudta, hogy az ember csak egész egyszerűen hiány van Isten dicsőségének. Muszáj, hogy a csere működjön. Muszáj, hogy a csere elven legyenek az emberek elfogadva. Ő mindig is tudta, hogy neki meg kell halnia, és magára kell vennie minden bűnünket, és mindig is tudta, hogy mi sehogy másképp nem leszünk igazak, csak úgy, hogy elfogadjuk az ő megigazulását. Ő mindig tudta, mi vagyunk azok, akik nem tudtuk. Mi vagyunk azok, akik nem értjük. Mi vagyunk azok, akik újra meg újra a cselekedeteink, a saját erőfeszítésünk által akarunk elfogadottak lenni. Úgyhogy mit csinált Isten? Adta a bűn, adta a törvényt. Miért? Hogy megnövekedjék a bűn, hogy lapátra kerüljünk, hogy eljussunk arra a pontra, ahol azt mondjuk, hogy ha ez egy kicsit is cselekedett, akkor nekem annyi, mert én ezt úgy elszúrtam, nem egyszer, nem tízszer, hanem ezerszer, újra meg újra, olyan bűneim vannak, olyan akkorát vétkezem, annyira tisztá, olyan önző vagyok, olyan, nem is tudom, amit talált ki, mind ott van. Parázna nemzedék. Csodálkozol? Isten nem csodálkozik. Ő azt mondja, hogy közbe jött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. És itt jön az üzenet. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. A megoldás nem az, hogy rendbe szedjük magunkat. A megoldás nem az, hogy bűntelen tökéletességbe lépünk. A megoldás nem az, hogy végre rendes keresztények leszünk, hanem a megoldás az az, hogy végre megértjük a teljes rendszerváltást. A teljes rendszerváltást. Egy olyan elvben, egy olyan szemléletben vagyunk megmérve, amely nem a mi teljesítményünkön alapul, se jó, se rossz, hanem Jézus Krisztus teljesítményén. És itt jön a vers, amit legutóbb mondtunk, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, és ez az amikép, ez annyira fontos, mert amikor távol voltunk Istentől, amikor a halálban éltünk, akkor a bűn hogy uralkodott? Akkor természetességgel. Egy hal hogyan lélegzik a víz alatt? Kopoltyúval, természetességgel. Ő egy hal, a hal így csinál. Mi halott lévén, Istentől elválasztva, a bűn rabszolgaságában éltünk, a bűn uralkodott. Hogy vétkeztünk? Természetesen. Milyen elszámolási rendszerben voltunk? A teljesítmény, a tettek, és ezáltal kárhozat alatt. De, és itt jön a váltás, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is. Hogy fog uralkodni a kegyelem? Ugyanilyen természetességgel, hogy lélegzik a kutya a víz fölött? Hogy? Természetesen. Így. Tüdővel. Csak egyszerűen lélegzik. Mert egy olyan lény lett, aki lélegzik. És ugyanígy a kegyelem uralkodni fog, ugyanúgy, mint ahogy a bűn uralkodott, erőfeszítés nélkül. Ez az új helyzetünk. És a kegyelem, az micsoda? Az micsoda? Meg nem érdemel egy jó tétemény, ajándék. Tehát mi fog uralkodni mostantól az életünkben? Az, hogy átléptük a mexikói-amerikai határt, és nem egyedül állunk a sivatagban, hanem mellettünk van egy dús gazdag mecénás, aki ajándékoz nekünk. Mi uralkodik az én életemben? Nem a mecénás, de a mecénás, de valójában ő is az a rengeteg ajándék. Az életemet az ajándék vezeti. Kapok, kapok, kapok. Mindig erre számítok. Tehát nem arra számítok, hogy holnap majd össze kell kapnom magam is rendbe hozni, hanem bevisznek egy lakásba. És aztán holnap majd megyek munkát keresni, nem, már visznek el a cégbe, ahol 5 állás közül választhatok. És ajándék jön felém. Kegyelem uralkodik. Ez a te hited? Ez a te gondolati rendszered? Ebben élünk? Mert a Biblia erről beszél. Azt mondja, hogy a kegyelem fog uralkodni teljes természetességgel. És figyeljetek, itt jön a kulcs, és imádom magam ismételni, mert szerintem elsőre nem értettük, még szerintem most se értjük, majd jövő héten is ugyanerről fogok beszélni, és akkor talán megértjük, mert azt mondja, hogy a kegyelem uralkodik az igazság által. Mert ott vagyok, átugrottam a határon, ja nem, megkaptam az útlevelet, mellém állt a mecénás, és hát azt mondom, hogy hú, hát én ez olyan jó fej velem, ez az űrge, biztos azért, mert nem szúrtam el semmit. Oké? Uralkodik a kegyelem az igazság által. Ú, csak én igaz maradjak, de itt van a dikaiosune, az igazság, itt az a szó, hogy megigazultság. A kegyelem azáltal uralkodik, hogy én tudom, hogy megigazultam, hogy van egy útlevelem, és abban az útlevélben benne van, hogy amerikai állampolgár vagyok. Sőt, az a fickó, az a dúsgazdag fickó a nevére írt engem. Kiderült, hogy felnőtt örökbefogadással a fia lettem. Eltörölhetetlenül öröklöm a vagyonát. Eltörölhetetlenül az ő fia vagyok. Úgy értem, ez az egész ajándékozó rendszert azt tudná megállítani, hogy egy ponton elkezdeném kárhoztatni magam, és elfutnék a mecénás elől, mert úgy érzem, hogy valami hibát követtem el, és már nem vagyok méltó az ő segítségére. És nem ezt csináljuk mi keresztények. Úgy értem, Ádám elbukott, és Isten kereste, Ádám, hol vagy? És Ádám mondta, elbújtam, mert mezítelen vagyok, mert gyakorlatilag elvétetett róla a betakarás, és a jó és rossz tudása elkezdett uralkodni, ami a mostani világban a törvény. A törvény a jó és rossz tudása. Mit kell tenném, mi helyes, mi nem. És Isten azt mondja, hogy nem, a kegyelem nem tud uralkodni, ha magadra nézel, ha a törvény alapján akarsz megigazulni. Neked emlékezned kell rá, hogy megigazultál hit által, kegyelemből egyszer s mindenkorra. És így tud a kegyelem uralkodni, mert akkor mindig elfogadsz. Akkor nem diszkvalifikálódsz soha. Tudod, hogy nem diszkvalifikálódhatsz. Csak egyszerűen elfogadsz, és megmaradsz ebben, és elköveted életed legnagyobb bűnét, és azt mondod, köszönöm, Uram, hogy én a te igazságod vagyok. Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy ahogyan te igaz vagy, engem is megigazítottál. És az, hogy én most elkövettem egy bűnt, ez senkit nem lep meg, ezt te kifizetted. És ez bűn, ez nem helyes, de én ettől egy picit sem váltam. Meg nem igazultál. Elveszettél. Úgyhogy a kegyelem is uralkodik, úgy uralkodik a kegyelem is a megigazultság által, mire? Az örök életre. Az örök életre. Örök élet időben, örök élet minőségben. Egy minőségi életet élünk. Az örök életet. Most van fél. Beszélhetek még? Ez jó? Ernőnek el kell menni. Köszönöm, Ernő. Köszönöm. Figyeljetek. Azt mondja, hogy úgy uralkodjék a kegyelem is, és most helyesen mondom, dikaios szüné, a megigazultság által, az örök életre, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Két dolog által uralkodik a kegyelem az örök életre, a megigazulás és Jézus Krisztus által. Megigazultunk, és Jézus Krisztus velünk van, és ő csinálja, ő az. Velünk van. Hogy van, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? És ha Isten veled van? Honnan tudod? Bólogattatok. De honnan? Mert lehet, hogy nincs veled. Honnan tudod? Most kötekszem. Gyorsan mondjátok a választ, meg hazamegyek. Honnan tudod, hogy Isten veled van? És ha nincs békességed, hogyha szét vagy stresszelve? Megígérte. Mik vagyunk mi? Hogyan uralkodik a kegyelem? A megigazultság által. Honnan tudod, hogy Isten veled van? Honnan, hogy megigazultál? Igaz vagy, ahogyan ő igaz? Oké, szerinted az Atya Isten Jézus Krisztussal van? Szerinted vele van? Szerinted Jézus Krisztusban ő talál hibát? Szerinted Jézus Krisztustól elfordul? Úgy vagy te is ebben a világban, ahogy ő. És ezt kell, hogy megértsd, ez az új azonosságunk, hadd használjam ezt a kifejezést. Amikor az Atya rád néz, és felbecsül téged, akkor valójában nem rád néz, hanem Jézus Krisztusra. És Jézus Krisztust becsüli fel. Amikor az Ószövetségben a vétekért bemutatott áldozatot elvitték a paphoz, annak az áldozatnak egészségesnek kellett lennie, szépnek, tisztának, jónak. Úgyhogy én vagyok a bűnös, viszem az áldozatot a paphoz, és a pap kit vizsgál meg? Engem, vagy az áldozatot? Az áldozatot vizsgál. Nem is törődik velem. Ja, Ja, én vagyok a bűnös. A bárányt nézi, hogy rendben van-e. És ha a bárány rendben van, akkor rendben vagyok. Az én bárányom Jézus Krisztus, és az én bárányom rendben van. Az én bárányom rendben van. Az én jogállapotom az övével egyenlő. Az én szeretettségem az övével egyenlő. János 15:9. Ahogyan az Atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket. Ahogyan az Atya szereti Jézus Krisztust, úgy vagyunk mi is szeretve. Ugye, hagyd abba, hogy magadra nézel, hagyd abba, hogy a saját teljesítményed alapján ítélgeted Istent, vagy a helyzeteteket, elvégeztetett egy olyan szinten, amely nem érinti a te jóságodat, vagy rosszaságodat. A törvény azért jött, hogy megnövekedjen a bűn, hogy még bőségesebben kiáradhasson a kegyelem. Hogy végre értsük, hogy egy rendszerváltásban élünk. Két tulajdonítás. A bűneink neki, az ő igazsága nekünk. Egyszer mindenkorra. És most teszek egy lóugrást. A következő ilyen versek Róma 6, 16-20-ban vannak, de hadd ugorjak Róma 8:1-re, és ezzel befejezem. Jó, mert nagyon-nagyon illik ehhez a gondolathoz. Róma 8:1 azt mondja, hogy nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik összeszedték magukat, és végre keresztényhez méltóan élnek. Nem ez van ideírva. Hogy? Nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik folyamatosan szellemben vannak, sokat imádkoznak, és szüntelenül hálásak. Nem. Nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik rendszeresen járnak gyülekezetbe. Ez sincs ideírva. Mi van ideírva? Nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Hol vagyok én? És erről beszélt Ernő, ha jól emlékszem. Mennyei helyeken vagyunk ültetve. Belekereszteltettünk Krisztusba, az ő teste vagyunk. Igazak, ahogyan ő igaz. Miért nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak? Mert az Atya ránéz Krisztusra, és Krisztus tökéletes. Az Atya rád néz, és Krisztust méri, és Krisztus tökéletes. Te egy vagy Krisztussal. Én egy vagyok vele. Nincs már semmiféle kárhoztató ítélet. De vétkeztem. Róma. Most ezt gyorsan akartam mondani. Lehet, hogy Róma 3-ban van, nem? Oké, hol van az? Tudjuk fejből is, csak most lányos zavaromban nem találom, hogy ezért számítsátok magatokat halottnak a bűnnek, de élőnek Istennek. Megkeressük. Itt van, tökéletes. Így van, így van. Tízest is olvasom. Azért nem láttam, mert alá volt húzva. Mert meghalt, hiszen tudjuk, hogy Krisztus 9, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban. El kell végeznünk egy számítást. És a számítás eredménye az, hogy meghaltam a bűnnek, ami nem azt jelenti, hogy meghaltam a bűn megtapasztalása, elkövetése, és nem is tudom, kísértése számára. Nem, ez nem igaz, ebben mindannyian benne élünk. Hanem meghaltam a bűn kárhoztatása számára. A bűneim alapján való ítélet, megítélés számára haltam meg. Úgymond a halál valami olyasmit jelent, hogy kilettem véve a bűn és az azzal kapcsolatos cselekedetek rendszeréből, és már nem vagyok ahhoz köthető, nem vagyok számon kérhető, nem vagyok elítélhető. Meghaltam a bűn számára, de élek Istennek. Vele viszont elválaszthatatlan közösségben vagyok, hisz megigazultam, hisz ő benne vagyok, hisz ez az evangélium. Megvan? Úgyhogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. De egy óriási bűnt követtem el, de az a bűn már nem hat rád. A te már kilettél véve abból a rendszerből. Még kísért téged, mert a téridő rendszerben a múlt jelen jövő bűnei úgymond számunkra még itt vannak. De jogilag Isten előtt ezek kilettek fizetve, el lett bánva velük, a legmélyebb tenger fenekére lettek vetve, soha többet nem emlékezik meg róla, és nem haragszik ránk többé. És élünk Istennek. És csak a Róma 8-at hadd olvassam tovább is. 8:1-et végigolvassuk. Kettőt még, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. És megint hol Krisztus Jézusban? Mind a két versben. Első versben Krisztus Jézusban, második versben Krisztus Jézusban. Azaz, amikor Isten ránk néz, Krisztus Jézust látja. Amikor Isten rád néz, őt nézi, őt méri. De nem kell mérnie, mert tökéletes. Kifizettet minden bűnt. Ő az Isten báránya. És mi szabadok vagyunk, és mi elfogadottak vagyunk. És a kárhoztatásnak nincs rajtunk fogása. Nem szabad, hogy legyen soha többet. Kérlek, szűnj meg büszke lenni magadra, amikor jó napod volt. Nem vagy elfogadva azért, mert jó napod volt. Szűnj meg büszke lenni magadra, amikor valami jót tettél, nem mulasztottál, evangelizáltál, szolgáltál valaki felé, nem vagy igazabb attól, hogy jót tettél. És ugyanígy kérlek, szűnj meg kárhozat alá kerülni, mert vétkeztél, mert nem lettél kevésbé igaz a bűnöd miatt. Bármekkora a bűnöd, muszáj érteni, egy teljes rendszerváltás, és nem keverhetünk bele a törvényből semmit. Semmit, semmit, mert ha belekeverünk egy kicsit, azon a ponton az egész tönkre megy. Nem keverhetünk bele semmit. Ó, esztelen galaták, amit hitben kezdtetek el, most cselekedetek, törvény által akarjátok befejezni? Hát nem kéne. Hát nem kéne. Nem kéne. Úgyhogy az evangélium nem csak az, hogy örök életünk van, hanem a mecénás velünk van, és gondoskodik rólunk egész életünkben, és kérhetünk tőle bármit az ő nevében, és megadja nekünk, és Isten velünk kicsoda lehet ellenünk, és senki és semmi nem szedhet ki minket ebből a rendszerből. Nem diszkvalifikálódhatsz a bűnöd, a mulasztásod, vagy bármi által. Mert nem ez alapján vagy mérve. Nem és nem. Amen. 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 Atyánk, nagyon köszönjük neked az evangéliumot, és adj nekünk bátorságot, hogy bízzunk benned, hogy kérjünk tőled, hogy keressük először Isten országát, amely megigazultság, békesség és Szent Szellem által való öröm, és keressük a te igazságodat, ami valójában a benned való megigazultság, és tudjuk és számítsunk rá, hogy minden egyéb ráadásban adatik nekünk, hogy nyugodjunk, hogy merjünk nyugodni, sőt, hogy értsük, hogy muszáj nyugodnunk, hogy kötelező nyugodnunk, hogy kereszténynek lenni valójában ezt jelenti, nyugszom és nyugodnom kell, mert Isten mindent elvégzett, nem hagyta félbe, mert az ő szeretete nagy, az ő igazsága teljes, és értünk mindent megtett. És és az lesz az én atyám dicsősége, hogy mi sok gyümölcsöt termünk. És bármit kérünk, megadja nekünk. Köszönjük. Meg akarunk maradni ebben a hitben. És hogyha még sosem kötöttél békét a mindenhatóval, tedd meg most. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Csak mondd neki, hiszek benned, te vagy a Messiás. Meghaltál a bűneimért, hogy nekem ne kelljen. Hiszek benned, adj nekem örök életet. Adj nekem örök életet. És ő ad neked. És ő ad neked. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Hát ennyi volt.